Kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek ide előre, itt az első sorban van hely. Gergőt is várom onnan kintről. Történetet szeretnék nektek elmondani. Egy egyetemen történt. Az egyetemnek a filozófia tanszékén volt egy professzor, egy előadó professzor. Ez a professzor nem hitt Istenben, Isten tagadó volt. És az év folyamán, a tanév folyamán a szemeszterben az egyik legfontosabb feladatának azt látta, hogy a hallgatókat meggyőzze arról, hogy nincs Isten. Hogy Jézus Krisztus nem is volt valóságos személy, amik a Bibliában le vannak írva, nem megtörtént dolgok, nem igazak. És ezen munkálkodott az egész év során. És megkérdezte a hallgatókat, hogy van-e közöttük olyan, aki még mindig hisz Istenbe. És bár voltak ott keresztény fiatalok, olyan erőszakos volt ez a professzor, és olyan meggyőzően beszélt, hogy nem mertek neki nemet mondani. Nem merték azt mondani, de bizony Isten néven. És az volt az egyik bizonyítási eljárása, hogy fogott egy krétát a kezében, és vagy lejtette, vagy a földhöz verte, és azt mondta, hogy ha valóban Isten olyan mindenható lenne, mindenható hatalma lenne, akkor meg tudná akadályozni azt, hogy a kréta ne törjön el, mikor lejön. És ez többször bizonyította, többször a padlóhoz vágta a krétát, és a kréta mindig eltört. Mindig bizonyította, na látjátok? Ha valaki még hisz, akkor kérje meg az Isten, hogy ne történjen ez meg. Ha úgy érjen földet a kréta, hogy nem törik el. Volt egyszer, az egy, és az évről évre így történt, és év végén, amikor a záróvizsgák voltak, előtte mindig a sok-sok hallgatótól megkérdeztem, van-e még köztetek olyan, aki hisz Istenben? És mindenki csak hallgatott. És amikor az egyetemre került egy fiatal fiú, ő egész évben azért imádkozott, hogy amikor meghallotta ezt a hírt, amikor ez be fog következni, hogy neki legyen bátorsága megvallani Isten. Legyen bátorsága kimondani azt, hogy ő hisz Istenben, és igen, Jézus Krisztus él, és élni fog. És azok a csodák, amik meg vannak írva a Bibliában, mind igazak. De nagyon féltek tőle az alkalomból, mert olyan erőszakos volt ez a professzor, hogy senki nem mert vele szembe szállni. Elkövetően az év vége, a tanévnek a vége, a professzor kínálta a katedrát, és megkérdezte a hallgatókat. Van-e valaki még köztetek olyan, aki azt mondja, hogy van Isten? Van olyan köztetek, aki még hisz Istenben? És akkor ez a fiatal ember fölállt. A professzor fogta a krétát a kezébe, és nagy indulatosan földhöz akarta vágni, és fölemelt a kezébe, megúszott a kréta, és a nadrágján végigurult, és úgy került le a dobogóra, hogy nem tört el, és gurult a hallgatók felé. Nem tört el a kréta. Ekkor olyan mérges lett a professzor, kivörösült az arca és kirohant. Akkor a fiatalember előre ment, és az összes hallgató előtt, akik ott voltak, azt mondta, hogy én hívő vagyok, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és bízok benne. És hiszem, hogy azok a csodák, amik a Bibliában meg vannak írva, mind igazak, és az én életemben is igaz. És én az én életemben ezt mindig megtapasztalom. Így volt bizonyságot, lehetősége bizonyságot tenni. Ti még kicsik vagytok. Egyszer tőletek is meg fogják kérdezni, hogy hisztek-e Istenben? Igazak-e, ami a Bibliában meg vannak írva? És vajon mit fogtok mondani? Lehet, hogy ti is megijedtek? De ha imádkozni fogtok ezért, hogy Jóisten, akkor adjon erőt nektek, hogy ne tagadjátok meg, hanem kimerjétek mondani, hogy bizony ezek igazak. Azt már most kell kérnetek, hogy segítsenek benne. Van egy Biblia szöveg, Péter apostol írta. Azt írja Péter apostol, hogy az Úristen pedig szentelműtek meg a mi szívetekben, készek legyetek mindenkinek számot adni, aki számot kér a bennetek lévő reménységről, szelítséggel és félelemmel. Tehát nem elbizakodottsággal, hanem szelítséggel, és az Úristenre gondolva közben, hogy ő megsegít. Tessék el, akartál valamit kérdezni?
Nem.
Én arra kérletek benneteket, hogy gondoljátok ezt meg, mert kerülhettek olyan helyzet, és mindenki kerülhet, a felnőttek is, amikor számot kérnek tőlünk, hogy mit mondunk majd akkor. Ez a Jóisten segítségére van szükség, hogy bölcsességet adjon, bátorságot és határozottságot. Köszönöm szépen a türelmet, a figyelmet.
Most pedig a 21-es számú ének első két versét énekeljük ige szolgálat előtt. 21-es számú ének első két versét énekeljük. Testvérünket hallgassuk meg, az Úr legyen az ő szolgálatával.
Köszönöm. Két verset szeretnék a Szentírásból felolvasni, de nem mondom meg, hogy honnan olvasom, mert szerintem rá fogtok jönni. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad, a filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. Igen, hallom a felismerést. Egy nagyon jól ismert, talán gyerekkorunk óta ismert történet, sokak gyerekkoruk óta ismerik. Te megmondod, hogy kiről szól ez a történet? Így van, Dávidról és Góliától, te még a filiszteus nevét is tudod. Kik is voltak ezek a filiszteusok? Mit tudunk róluk? Kik voltak a filiszteusok? Izrael ellenségei voltak, ez teljes mértékig helytálló. De milyen nép volt ez? Honnan származtak? Kik voltak? Tudunk-e róluk valamit? Hát annyit lehet róluk tudni, hogy a Bibliában van utalás. Jeremiás próféta könyvében a 47. fejezet 4. versében, és Ámos próféta könyvében a 9. fejezet 7. versben van utalás, ami arra utal, hogy szigetlakók voltak, és a Káftor név az Kréta szigetére utal. Egy olyan nép volt, akik az égei-tengeri szigetvilágban éltek, és túl népesedtek, túl szaporodtak, ezért új hazát kerestek. Próbálkozásuk volt Egyiptomba betörni, de ez eredménytelen volt, aztán pedig Kánaánba törtek be. És ha Peti, megkérlek, ha a térképet kivetítenéd, szeretném megmutatni, hogy tulajdonképpen hol is. A földközi tenger mentén, a tengerparti síkságon vetették meg a lábaikat, tehát Gázától, igen, Jáfó, ugye ez a név, ez Jáfó, Joppé, vagy Tel Aviv ez a város, tehát ezen a filiszteus síkságon telepedtek meg, és építettek öt fejedelmi várost. A Bibliából talán emlékszünk rájuk, Asdód, Askelon, Gáza, Ekron, és Asdód, Askelon, Ekron, Gáza és Gát. Öt filiszteus várost. Ebben az időben, amikor a zsidók honfoglalása történt, bár korábban már Mózes első könyvében, a 20. fejezetben, ha visszaemlékszünk, olvasunk arról, hogy először Ábrahám, majd utána Izsák is találkozott Gérár királyával, akit Abiméleknek neveztek. Az Abimélek az a királyok gyűjtő neve, és bár ott nincs konkrétan leírva, hogy filiszteusokról lenne szó, de azért a nevek utalnak arra, hogy már azok filiszteusok voltak. Tehát a honfoglalás előtt már körülbelül egy 300 évvel már jelen voltak, de igazán a nagy betörésük és a honfoglalásuk az egybeesik a zsidók honfoglalásával és a bírák korával. Tudjuk nagyon jól, ugye, hogy Isten rendelése az volt, hogy először Mózes, majd Józsué vezette a zsidókat, és amíg Józsué élt, addig az isteni vezetés valósult meg. Majd utána, ugye Józsué halál után törzsekre bomlott Izrael népe, és ilyen laza törzsi szövetségben éltek. A kánaáni népek Kánaán területén pedig városfejedelemségek voltak. Így, hogy az említett öt városfejedelemség a filiszteusoknak, voltak a kánaáni népeknek is ilyen városfejedelemségei. De egységes nemzetállam nem volt Kánaán területén. Már a környező országok királyságot alapítottak, egységes nemzetállamot, a moábiak, amoniak, edomiak, már voltak királyságok, de Kánaán területén nem voltak. Viszont törekvés volt Kánaán birtoklásáért. És a két legnagyobb erőt az izraeliták és a filiszteusok képviselték. A filiszteusok nem sémita eredetűek voltak. Tehát nem ismerték a körülmetélkedést, és nem is alkalmazták. A mai kutatások szerint talán árja eredetűek voltak, de abból adódóan, hogy nem ismerték és nem alkalmazták a körülmetélkedést, a zsidók részéről lenézettek voltak a filiszteusok, éppen ezért. Viszont rendelkeztek valamivel. A fémmegmunkálás ismeretét és tudományát hozták be Kánaánba, és sokkal fejlettebb technikával bírtak, mint az izraeliták. És próbáltak betörni az ország belsejébe, és az izraeliták pedig próbáltak ellenállni. Az egész bírák korára ez jellemző volt. És attól függött, hogy milyen eredménnyel sikerült ez nekik, hogy izraeliek hogy viszonyultak Istenhez. Amikor Istenhez hűségesek voltak, vagy megbánták a bálványimádást és a rossz dolgokat, akkor Isten segítséget, szabadítót küldött nekik. Gondoljunk csak néhány ilyen szabadítóra, ugye Gedeon, Jefte, Bárák. Tehát voltak olyan bírák, vagy olyan vezetők, akik által az Úr szabadulást adott nekik. De aztán megint csak elhajlottak Istentől, és a filiszteusok megint teret hódítottak. Volt olyan időszak, tulajdonképpen a bírák korát nem lehet megállapítani, hogy ez mennyi időtartamú volt. Mert ugye Józsué halálától az első királyig, Saulig számítjuk a bírák korát, viszont a bibliai leírásokban lehetséges, hogy voltak párhuzamosságok, sőt az is lehet, hogy nem minden bíra van leírva. De mégis úgy tekintik, hogy olyan 175 és 350 év közé tehető a bírák kora. És tulajdonképpen ettől függ, hogy megtudjuk azt, hogy mikor volt a kivonulás. Mert a királyságok idejét már pontosan tudjuk év szerint, és attól függ, hogy meddig tartott a bírák kora, ebből tudunk visszaszámolni, hogy körülbelül mikor lehetett a kivonulás. Tehát amikor történtek ezek a harcok, akkor az volt, hogy a filiszteusok, amikor erőre kaptak, még azt sem engedték meg az izraelitáknak, hogy kovácsaik legyenek. Nem lehettek kovácsaik, mert ha kovácsok voltak, akkor nyilván fegyvert is tudtak kovácsolni. Hanem az volt a filiszteusok parancsa és határozata, hogy csak filiszteusok lehettek kovácsok, és az izraeliteknek akár a szerszámaikat megjavítani, vagy új szerszámokat készíteni, mindig el kellett menni a filiszteusokhoz, és tőlük bérért, fizetségért kellett a szerszámokat megjavítatni, vagy elkészítetni. Az történt, hogy míg folytak ezek a harcok, ugye tudjuk a történetet, csak úgy érintőleg megemlítem, ugye, hogy volt olyan időszak, ugye Éli főpap idejében, amikor az ő fiai is elhajlottak Istentől, olyan dolgokat tettek, ami nagyon nem volt helyes, gyalázatot hoztak Istenre, gyalázatot hoztak a papságra, az édesapjukra, és ezért a nép, látva, hogy a környező területeken már királyságok vannak, ők is királyt szerettek volna maguknak. És a prófétától, Sámueltől kérték, hogy válaszol nekik királyt. Nagyon nem tetszett a prófétának ez a dolog, hiszen ő teljesen tudatában volt és tisztában volt azzal, hogy mi az Isten akarata, hogy Isten vezesse az ő népét. De olyan nagyon követelték, hogy az Úr elé vitte ezt a dolgot, és Isten azt mondta, hogy igen, adjál nekik királyt, mert engem utáltak meg, mondja az Úr. És akkor az történt, hogy a Bibliából ismert szent sorsvetés által, ami ugye a főpap efódjában lévő Urim és Tumim által a kérdések feltevésére világítottak ki a kövek. Először az egyik helyen Mispában kérdezte meg a proféta az urat, és ugye a törzsek szerint Benyámin törzsére esett a választás, és kis családjára, azon belül aztán végül Saulra. De miért is Saulra? Saul egy nagyon alázatos ember volt. Ha elolvasuk ezeket a történeteket, azt látjuk, hogy teljesen a Szentléleknek adta át magát. Annyira, hogy a proféták közé csatlakozott, ő maga is profétált, és annyira szerény volt, hogy amikor ez a választás volt, még ő maga is elbújt a felszerelések mögé, tehát egyáltalán nem egy magát ajánló ember volt, hanem az isteni akarat érvényesült. És volt még egy másik dolog, egy fejjel kimagasodott, így van leírva a Szentírásban, egész Izrael közül. Tehát egy jóképű, szelíd, alázatos, jó megjelenésű, magas, erőteljes férfi volt. Aztán történtek dolgok. Az történt, ugye, hogy miközben vívták a harcot nyugaton a filiszteusokkal, az izraeliták, keletről az ammóniak betörtek az országba. Ekkor, mivel ugye Saul királyá választotta az Úr, királyá jelölte, Saul egy állandó hadsereget tartott fönn. Egy 3000 fős hadsereget, ebből 2000 főt maga ő vezetett, 1000 főt pedig a fia Jonatán. Legyőzték az ammonitákat. Az Úr győzelmet adott nekik, mert Saulon látta, hogy őszintén az Istent kereső is, és az ő iránta igazán hűséges akar lenni. De aztán történtek dolgok továbbra is. Egy alkalommal, és ezután a győzelem után, az ammóniak feletti győzelem után, az történt, hogy áldozatot szerettek volna bemutatni. És egy másik csatára készültek a filiszteusokkal szemben, amikor is a proféta azt mondta a Sámuel, hogy elmegy, és megbeszélt időpontba, hogy áldozatot fog bemutatni. De nem várta meg Saul, a király, nem várta meg a prófétát, és maga mutatott be áldozatot. Tehát ez volt az egyik olyan súlyos hiba, amit nem lett volna szabad neki megtennie, hanem mindenféleképpen meg kellett volna várni a prófétát. A következő alkalommal történt egy olyan dolog, hogy szintén isteni parancsra azt mondta az Úr, hogy menjenek el és győzzék le az amálekitákat. Nem tudom, hogy emlékszünk, hogy kik voltak ezek az amálekiták, és milyen viseltetésük volt Izraellel szemben. Egy nagyon kegyetlen, gonosz nép volt. Amikor a pusztában vándorolt Izrael népe, megtámadták őket, és hátul a sereg a betegeket, időseket, gyengéket, gyermekeket, és kíméletlenül lemészárolták őket. És akkor a vándorlás során azt a parancsot adta az Úr Mózesnek, és az egész népnek, hogy majd amikor bemennek a Kánaánba, megerősödnek, megnyugodnak, ezt a népet írtsák ki. És most következett el ennek az ideje. De azért ezt nagyon fontos tudni, hiszen sokan megbotránkoznak és megrökönyödnek akkor, amikor ilyen történeteket olvasnak a Szentírásban. De tudni kell azt, hogy ezeknek az embereknek olyan bűneik voltak, Mert amikor csatát nyertek az izraeliek, akkor az isteni utasítás rendelés szerint volt, amikor zsákmányt lehetett szedni, volt, amikor nem. Volt, amikor a férfiakat kellett megölni, de azt mondjuk a gyermekeket nem. És az Úr mindig meghatározta, hogy hogyan kell eljárniuk. De itt az amálekitáknál azt mondta az Úr, ugyanúgy, mint azonnal egy pillanat. Tehát amikor azt mondta, hogy még az állatokat, a gyermekeket, mindenkit pusztítsatok el. Ez azért volt, csak egyet mondok, hogy milyen bűneik voltak, állatokkal való fajtalankodások, meg ilyen dolgok. Tehát az emberek bűnei az élővilágra is kihatottak. Tehát amikor Isten azt mondta, hogy ezeket írtsátok ki, annak nyomós oka volt. Jerikó volt ez, amikor szintén nem szedhettek zsákmányt, mert Jerikónak is olyan bűneik voltak, ami az isteni ítéletet vonta maga után. Mi történt ezek után? Legyőzték az amálekitákat, és közeledik a próféta, és állatok bőgését, juhok bégetését, marhák bőgését hallja, és oda megy Saulhoz, és megkérdezi, hogy mi történt. És azt mondja Saul, hogy a nép hagyta meg ezeket, hogy a te istenednek áldozatot mutassanak be. Tehát már ez a két szó, ez a két mondat is nagyon sokat jelent. A népre hárítja a felelősséget, és azt mondja a prófétának, hogy a te istenednek. Tehát itt már Saul eltávolodott Istentől. Ez nem volt elegendő, hanem önmagának emlékoszlopot állítatott fenn a saját maga dicsőségére. Tehát ezek a folyamatok oda vezettek, hogy úgy elfordult Saul Istentől, hogy a Szentlélek Isten nem tudott vele közösséget vállalni. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy ettől kezdve kezdte őt gonosz lélek gyötörni. Csak hogy az történt, hogy mégis voltak jobb időszakai, voltak megnyugvásai. Például amikor szép zenét hallott, landpengetést, akkor megnyugodott. És azt mondták a királynak, van egy fiatal ember Betlehemben, az Isai fia, aki nagyon ügyesen, nagyon szépen játszik a lanton, hozasd el magadhoz, és megnyugszol, ha őt hallgatod. Ez is történt, hogy amikor gonosz lélek gyötörte Sault, depressziós időszakba esett, hívatta Dávidot, és hallgatta a zenét, akkor megnyugodott egy kicsit a lelke, megkönnyebbült ettől a nyomástól. És ez így ment időről időre. Hanem, amit olvastunk az igéből, egy nagy ütközet következett be a filiszteusok és izraeliták között. Amint mondtam, nem voltak fegyvereik, nem voltak kovácsaik. Itt az ütközet idején kardja tulajdonképpen csak Saulnak és Jonatánnak volt, az egész seregből. Csak ilyen átalakított szerszámok voltak, amit fegyverként használtak. És Saulnak ugye volt egy védő felszerelése, de az egész népnek szinte nem volt semmi. Ott, ahol Sámson tevékenykedett, azon a területen volt a csata, El a völgyében. Hogy helyileg hol van ez? Hebron, ahol 7 évig a király székhelye volt Dávid királynak, attól körülbelül 25 kilométerre nyugatra. Itt volt ez a hely, volt egy völgy, körbe dombság, és a dombság peremén felálltak a harci egységek, a filiszteusok és az izraeliták. És az történt, hogy amikor azt úgy döntött Isten, hogy nem méltó Saul a királyságra, azt mondta a prófétának, hogy menj el, és szenteld fel királyá, akit én mutatok neked. Menj el Betlehembe, és az Isai fiát kent fel királyá. Fogd a te olajos szarudat, és kent fel királyá. Azt mondja erre a próféta Sámuel, ha én oda megyek, és királyá szentelem az Isai fiát, Saul engem megöl. Erre azt mondja az Úr, vigyél oda egy áldozati állatot, és öld meg. Ebben az időben még voltak áldozati helyek, áldozati halmok. Ez nem volt problémás abban az időben, ez egy megszokott dolog volt. Hanem amikor a templom megépült, attól vált állandóvá az áldozati hely, mint az áldozatok bemutatására. Addig más helyeken is mutattak be áldozatokat, így maga a próféta is. Elment Betlehembe, vitt egy üszőborjút, és áldozatot mutatott be. Az áldozatnak az volt a lényege, hogy Istennek szentelték, Istennek áldozták, de magát a húst utána együtt elfogyasztották egy ünnepi vacsora keretében. Azt mondta Isainak, hogy gyere el te is a családoddal, és amikor a próféta megjelenik, akkor majd elfogyasztják az áldozati állatnak a húsát. A Bibliából azt tudjuk, hogy Isainak 8 fia volt, és tudunk egy lányról is. 3 fiú név szerint meg van említve. Előhozta a fiait Isai, megállt a legidősebb, Eliáb volt a neve, egy délceg, jó megjelenésű, erőteljes férfi. Azt mondja a prófétának az úr, hogy nem ő az. Jön a következő, Abinádába neve, ő is egy jó megjelenésű fiatalember. Szintén az a válasz az úrtól, hogy nem ő az. Jön a harmadik, akit Sammának neveznek, megint csak ugyanaz a válasz. És akkor megkérdezi a prófita, a többi fiú nincs megnevezve. Mert ugye még 4 fiú volt a 3 megnevezetten kívül, azok a Bibliában nincsenek megnevezve, de ők is sorra kerültek. És egyik sem. És megkérdezi a prófit, hogy nincs még fiad neked? Van egy fiam, de ő a pusztában van, a juhokat őrzi. És azt mondja erre a próféta, hogy küldjetek érte, mert addig nem kezdjük el a vacsorát, míg ő meg nem érkezik. És hogy megérkezett Dávid, azt mondja az úr a prófétának, hogy ő az. És felkente királyá a próféta. A lánytestvérük, mert ő is fontos, Sírúja volt a neve, és volt 3 fia, aki végül aztán Dávidnak a fővezére lett, Joáb, Abisai és Asáel. Ezek voltak a 3 testvér, akikre aztán, ha emlékszünk, azt mondja Dávid, hogy nagyobbak lettek Sírúja fiaim nálamnál. Tehát amikor a nehéz időszak jött Dávidra. Tehát az történt, hogy felkente Dávidot. Dávid továbbra is ott volt Betlehembe. Időnként elment, hogy a lanton zenéljen a királynak, de általában otthon volt, végezte a munkáját. Az történt, hogy az apa, Isai, azt mondja a fiúknak, illetve a fiának, Dávidnak, menj el a te testvéreidhez a hadba, és vigyél nekik élelmet. Ebben a korban az volt a szokás, hogy nem volt a katonáknak központi ellátmányuk, hanem akik hadba mentek, a hozzátartozók küldték az élelmet. És így küldött Isai egy véka pörkölt búzát. Egy véka az 36,9 liter. Küldött ezen felül még 10 kenyeret, és küldött 10 sajtot az ezredesnek ajándékul. Tehát ezt ették a katonák, a pörkölt gabonát eszegették ott. És egyébként még a római korban is a hadba vonuló római katonák is a tarisznyájukból menetre és közbe így rácsálták a gabonát. Ezért is koptak el a fogai. Az történt, hogy elment Dávid, vitte ezeket a dolgokat, amit az apa parancsolt neki, és hogy megérkezett, lerakta a vitt dolgokat annál, aki őrizte a hadi felszereléseket, és oda ment a hadrendbe felállt 2 csapathoz, illetve az izraeliták közé. És ekkor ebben az időben jelent meg ez a bajnok, ez a Góliát nevű bajnok. Mit is lehet őről tudni? Nagyon sokan kételkednek a Bibliában leírt dolgokról. Azt mondják, hogy azok nem valóságos dolgok. Góliátról az van leírva, hogy a magassága 6 sing volt, vagyis 6 könyök, ami annyit jelent, hogy az új végétől a könyökig mért távolság. Ugye nyilvánvaló, hogy ez egy nem etalon, ez nem egy állandó mérték, hanem amekkora volt éppen a királynak a keze, vagy a fejedelemnek a keze, olyan hosszú volt a sing. És így ez 45 és 55 centi között mozgott. A babiloni sing, a nagyobb sing az 55 centi volt, de inkább a 45-50 centissel számolhatunk. 6 sing és 1 arasz volt a magassága. Ha az átlagos sing hosszal számolunk, a fél méterrel, akkor 3 méter 22 centiméter magas volt Góliát. 3 méter 22 centis ember. Hogy tudjuk valamihez hasonlítani, egy óriás medve, egy grizzly, vagy egy kodiak medve, ha föláll, az körülbelül 3 méteres. Nyilván az állatok erejét nem lehet az ember erejéhez mérni, de tudni lehet azt, hogy egy ilyen óriás medve a vágtató lovat lovasával együtt egyetlen csapással leteríti. Olyan gyorsan fut, mint a vágtató ló, nem lehet előle elmenekülni, fára mászni, semmit nem lehet tenni, egyetlen dolog van, halottnak teteti magát valaki, és vagy megúszza, vagy nem. Nem is akarom én az állati erőhöz mérni, de mégis gondoljuk el, egy ilyen ember, az van leírva, hogy 5000 siklus volt a páncélzata. Egy siklus 16,37 század gram. Egy durva szorzással ez 80 kiló. Csak a páncélzata, a pikkelyes bronz páncélzata 80 kiló volt. Rész sisakja volt, lábszárvédői, válain pajzs, és nyilván, hogy lehettek a válain kisebb pajzsok, de egy nagy pajzsot pedig a fegyver hordozója vitt előtte. A dárdája részből volt a rudazata, olyan volt, mint a szövőszék tartófája. A hegye 600 siklus súlyú volt. 600 siklus. 9,5 kiló volt csak a dárda hegye. Itt áll egy ilyen óriás, és kihívja Izrael népét. A világirodalomból tudjuk, a történelemből is, hogy az ókorban, de a későbbiek során is szokás volt az, hogy a háborúk előtt egy-egy csapatból egy ilyen erős, a legnagyobb harcedzettséggel, vagy a legnagyobb fizikai erővel rendelkező kihívja a másik seregből egy szintén egy ilyen hasonló embert. És tulajdonképpen ez a csata nagyon sok esetben ez a viadal el is döntötte a csata sorsát. És ez történt. Ahogy Dávid odaérkezett, megkérdezte az emberektől, miután üdvözölte a testvéreit, és érdekes módon nagyon szemrehányást tesz neki a legidősebb testvére Eliáb, aki nem értette meg az isteni akaratot, mert azt mondja Dávidnak, hogy miért jöttél te ide? Ismerem, azt mondja, a te szíved álnokságát és a te vakmerőséget, de hogy csak azért jöttél ide, hogy a harcot lásd. És Dávid mentegetőzik, hát mit tettem én rosszat? Hát ez csak egy beszélgetés volt. Mert érdeklődött az emberektől. Mert abban az időben, amikor Dávid odaérkezett, akkor hívta éppen ki Góliát, az izraelieket. És kérdezi Dávid, hogy mióta történik ez? Azt mondják neki, 40 napja. 40 napja reggel és este becsméri Izrael istenének a seregét, és ezáltal ugye Izrael istenét is. És Dávid megkérdezi, hogy és mi történt? Vagy mi történik azzal, aki legyőzi? És mondják neki, hogy azt ígéri a király, hogy aki legyőzi Góliátot, az nagy jutalomban részesül, a lányát adja feleségül hozzá, és atyának házát mindenféle teher alól, amit Izraelben kivetnek, mentesíti. És Dávid csodálkozik. Nincs senki, aki megszégyenítse ezt az embert, aki gyalázza az élő Isten seregét. És nincs senki. Amikor megjelenik Góliát, ez a behemót, hát el tudom képzelni, hogy akkora feje lehetett, mint egy vödör, a tenyere akkora, mint egy lapát, és mindenki csak futott, menekült, amikor meglátták. Micsoda fizikai erő! És jogos volt a félelem. És ott volt a király, aki egy fejjel kimagasodott egész Izraelből, és ő sem mert kiállni. És miért nem mert kiállni bárki is ellene? Mert felmérték a maguk erejét, a maguk képességét, és látták, hogy kilátástalan a helyzet. Jön Dávid, és hírül viszik a királynak, hogy van valaki, aki jelentkezik, szólnak Saulnak, hogy van itt valaki, aki vállalja a viadalt. Oda viszik Saul elé, és azt mondja Saul, nem állhatsz ki ellene. Te egy ifjú vagy,
ő pedig ifjúságától fogva harcedzett, egy kemény harcos. Komoly fegyverzete van, nem állhatsz ki ellene. Mit mond erre Dávid? Azt mondja, én atyám juhainak őrizője vagyok, és amikor jött egy állat, egy medve vagy egy oroszlán, és elragadott egyet a juhok közül, utána mentem, és levágtam, és kiragadtam a szájából. Vagy ha szembefordult velem, megragadtam a szakállát, és levágtam. És itt jön a lényeg. Ha Isten meg tudott szabadítani engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog szabadítani a filiszteus kezétől is. Tehát az történt, hogy ott volt a király, és ott volt az egész Izrael serege, és mindegyikük csak magukra tekintett. Azt látták, hogy nem képesek legyőzni. És senki nem gondolt arra, hogy nem nekik kell harcolni, hanem Isten fog harcolni helyettük. Csak Dávid volt az. A király mégis gondolt egyet, hogy valamit tegyen ennek az ifjúnak a védelmébe, a saját páncélzatát, védőruháját ráadta, és a saját rész sisakját. Dávid felkötötte a király kardját, és próbált elindulni. Hát bukdácsolt, csak tehetetlenül mozgott, és mondja a királynak, nem szoktam én ebben a járást, nem tudok járni benne. Le is vett mindent magáról, fogta a pásztorbotját, odament a patakhoz, 5 sima követ kiválasztott, berakta a pásztor tarisznyájába. És elindult. Elindult Góliát is. Felfegyverkezve. Azt mondja Dávidnak, minek nézel te engem? Ebnek, hogy bottal jössz ellenem? Azt mondja erre Dávid, hogy te fegyverrel jössz ellenem, pajzsal, dárdával, de én Izrael seregének Istene nevében megyek ellened. És mivel gyaláztad, és itt már konkrétan az van leírva, hogy Góliát gyalázta Dávidot, és gyalázta Dávid Istenét. Tehát gyalázta az élő Istent. És azt mondja Dávid, mert először Góliát hősködött, hogy még ma megöllek téged, és a te testedet az égi madaraknak és a mező vadjainak adom. És akkor Dávid megválaszolt neki, ahogy az igében olvastuk, hogy nem azért a győzelem, akinél a fegyveres erő van, hanem aki mellett, aki helyett Isten harcol. És azt mondja Góliátnak, hogy kezedbe ad engem Isten, és legyőzzük a filiszteusokat, és azoknak testét az égi madarak és a mező vadjai fogják megenni. Elindultak egymással szembe, Dávid futott Góliát fele, a jól ismert történet szerint ugye a paritjájába helyezett egy sima követ, és elhajította Góliát felé. Úgy, hogy bemélyedt a homlokába. Nyilvánvaló, hogy ebből arra lehet következtetni, hogy olyan elbizakodott volt Góliát, hogy még a rész sisakját se vette föl, vagy ha fölvette az ellenzőt, nem engedte le, de mégis volt sebezhető hely rajta. Ugye gondoljuk, hogy ha valakinek a homlokába mélyed egy kavics, az eszméletlen állapotban az arcára zuhant, és Dávid odament, rá lépett, megölte, és a saját kardjával levágta a fejét. És nagy győzelmet adott az Úr Izraelnek, egészen Ekronig és Gátig, a két fejedelmi városig üldözték a filiszteusokat, majd földulták a táborukat, és nagy győzelmet arattak. Ismert a történet, hiszen csak azért mondtam el ezt, hogy egy kicsit felfrissítsük, felevelenítsük az emlékeinket, de mi ennek az ókori, ószövetségi történetnek az üzenete ma? Ma nem nagyon kell nekünk ilyen fizikai harcot, fegyveres harcot vívnunk. Bár voltak, akik hívő emberként háborúba kerültek, háborúba keveredtek, és tudjuk azt, ugye a könyvből, ha ezrek esnek is el, tehát tudjuk azt, hogy az Isten oltalma ott is meg tudja őket óvni és őrizni. Tehát fizikailag is. De sokkal inkább az a tapasztalatunk ma, hogy inkább lelki harcainkat kell nekünk megvinni. A lelki küzdelmeinket. Mert akár fizikai, akár lelki harcot vívunk, Tudjuk, hogy ki van velünk szemben, és tudjuk azt, hogy ki áll mellettünk. A gonosz erő, a sátán ereje áll velünk szembe, és ha hiszünk, bízunk és kérjük az Úr oltalmát, akkor ő áll mellettünk, harcol helyettünk, a lelki küzdelmekben is. Ott volt Dávid, egy helyzet kellős közepébe került. Látta, hogy egy óriási kihívás van. Egy olyan helyzet adódott, ami megoldatlan. Nincs senki, aki kiálljon Góliáttal szembe. És akkor elgondolkozott. Isten megadta nekem azokat a képességeket, ami által nekem kell itt helyt állnom. És végig gondolta az életét, és meg kellett állapítani, hogy igen, neki Isten adott olyan tapasztalásokat, adott olyan képességeket, adott olyan élményeket, amivel most ő a tett hely színhelyére léphet. Ő megtapasztalta azt, hogy oroszlán és medve ellen, amiknek erejük nem hasonlítható emberi erőhöz, és megvédte őt számtalanszor, és győzelmet adott neki, akkor itt miért ne adna? Nincs senki, aki helyt álljon. És ő tudta, hogy Isten megadta neki ezeket az adottságokat, képességeket. Akkor neki kell lépnie. Neki kell megtennie. És hogyan? Az Isten nevében. Hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. Már eleve úgy állt ki a harctérre, úgy indult el, hogy az Isten dicsőítése volt a gondolatába. Ez volt a fő motiváló erő. És lépett és cselekedett. Nem ugyanez a helyzet ma? Itt vagyunk mi a gyülekezetben. Itt van a mi egyházunk. Óriási kihívások vannak itt is. És nekünk is el kell gondolkoznia. Amikor azt látjuk, hogy megoldatlan helyzet van, nem történik semmi. Nekem, neked adott Isten olyan képességet, van olyan megtapasztalásod, amivel ezt a megoldatlan helyzetet neked kell fölvállalni? Igen, van. Akkor lépni kell. Akkor neked kell vállalni azt, amit senki nem vállal. Miért? Hogy tudja meg az egész föld, hogy van Istene az adventi népnek. Hogy van Istene a hívő embernek. A misszió területen vagy bárhol. Vagy bárhova küld, vagy bárhol kér fel téged az Isten, ez a történet erre indít, hogy a cselekvés területére kell lépni, ha azt látjuk, hogy nincs arra alkalmas ember, nincs senkinek olyan hite, vagy nincs senkiben olyan bátorság, hogy megcselekedje, akkor neked kell megtenni. Adjon az Úr ebben figyelmet, látást, és mindenképpen Istenben való bizodalmat, és az ő nevének dicsőítését, hogy ezek megvalósuljanak. Amen. Amen.